Ez az Augment IT nevezetű cég, ez a saját cégünk, amit néhány volt szanos kollégával alapítottunk közösen. A cég jelen pillanatban még döcög, tehát weboldalt meg ilyesmit senki ne nagyon keressen, mert a november óta éppen hogy csak a túlélés szintjén létezik, de a jelen gazdasági körülmények között, meg az informatikai piacon, ahol beruházások nem nagyon vannak, és a konzultáció is momentán elég moderált, nem túlzottan egyszerű elindulni, de hát az embernek ezt is ki kell, hogy próbálja. Az én valódi szakterületem az igazából mikroprocesszoroknak a belső lelki világa, de miután ebből tulajdonképp elég nehéz Magyarországon megélni, így kellett valami fajta más jellegű dolog is, amiből viszont többet lehet profitálni, és hát valahogy a hibakeresés meg a műszaki problémák általában történő megoldása az úgy mindig nálam csapódott le, mert vagy én voltam elég hülye ahhoz, hogy bevállaljak valami nagyon-nagyon elvadult feladatot, vagy egy korábbi feladat egyszerűen hozott magával egy újabbat, és onnan már nem lehetett kikerülni. Próbálok majd ebbe az adásba, a fóliákon nem fog szerepelni, de azért szóban el fogok mesélni pár történetet, hogy mi az a, milyen problémák voltak, amikkel sikerült szembe kerülnöm, egyszerűen azt illusztrálandó, hogy Magyarországon is egészen meglepő helyzetekkel lehet találkozni, pedig az ember ezt nem gondolná, tehát úgy gondolja mindenki, hogy egy alapvetően kis ország vagyunk, kevés emberrel, a számítástechnikánk is, meg az infrastruktúránk is akkora, amekkora, tehát nálunk viszonylag kis számítógépes rendszerek is már nagyon nagynak tekinthetők, legalábbis a magyar viszonyokhoz képest, de a valóságban ez messze van attól, amit mondjuk egy nagy német, francia, angol, vagy amerikai, vagy akár japán cég is képes fölépíteni. Ennek ellenére azért sikerült találni itthon is mindenféle mókás problémákat, és majd erre mondok pár illusztrációt. Szóval a hibakeresés. Hát a hibakeresés ez sohasem egyszerű. A szomorú helyzet az, hogy hibák léteznek, és az ember óhatatlanul először mindig a programozási hibákra gondol. Ez logikus is. Én magam is gyakorló, aktív programozó vagyok, hol ilyen, hol olyan, hol amolyan nyelven. Mindig megpróbálom megkeresni az adott nyelvben azt, hogy hogyan lehet egy másik nyelvhez hasonlóan programozni benne. Ennek megfelelően az ember persze előszedi ugyanazokat a rossz beidegződéseit, rossz hibáit. Tehát ez egy triviális dolog, hogy ilyen hibák vannak. De nem csak ilyen hibák vannak. Aki valami fajta rendszert már megpróbált összerakni, és vannak szoftverek, amiket konfigurálni kell, ott előfordul, hogy konfigurációs hibákat is vét. Kihagy egy új sort, elfelejt egy szóközt, egy tabot, vagy bármi mást, aminek köszönhetően valami nem úgy fog működni, ahogy kell. Most a szerencséje van, és jól, és még emlékszik rá, hogy ja, én tényleg ott konfiguráltam valamit, nézzük már meg azt a config file-t, akkor mázlia lehet, és megtalálhatja a hibát, de ha nem, akkor már ezek a hibák is elég macerásak tudnak lenni. Pláne, ha meg valami nagyon bonyolultan konfigurálható rendszeren van, mondjuk egy szemmél, ami számomra valahol a varázslás kategóriája, tulajdonosabban valami sose értettem hozzá. Elképesztő mennyiségű betű, meg szám, meg karakter van benne, amiről soha nem volt fogalmam is, hogy mit kell velük csinálni. Onnantól kezdve meg az a lehetetlenség kategóriája. De ennél vannak még rosszabbak, mert vannak architekturális hibák is, amikor valamit rosszul terveztünk meg. Rosszul építettünk föl. Ebben az esetben nem arra kell feltétlenül gondolni, hogy a tervezés során valaki hibát követett el, hanem egyszerűen az a számítógépes környezet, amit összerakott, ami áll néhány számítógépből, valamifajta háttértárolóból, hálózatból, tűzfalakból, teljesítményelosztókból, meg a jó ég tudja még mi mindenből, az nem alkalmas annak a feladatnak az elvégzésére, amire ezt kitalálták. Nem alkalmas azért, mert valamelyik komponensnek van egy olyan jellemzője, amire nem gondoltunk. Hogy ami nem úgy működik, ahogy azt terveztük, hanem nem úgy működik, ahogy leírták a dokumentációban. Erre millió példa van a számítástechnika történetében, aki aktívan foglalkozik rendszerekkel és épít különböző dolgokat, nagyokat tipikusan, az menthetetlenül szembe találja magát ilyen problémákkal. Ez alól egyébként a SAN sem volt soha kivétel, ez alól senki és semmilyen gyártó nem kivétel. Kiskapunk mindig vannak, meg ezt elfelejtettük, meg a marketing néha gyorsabban dolgozik, mint a termékfejlesztés, és ráadásul a termékdokumentáció készítése tipikusan független a termék készítésétől. Specifikálnak egy feladatot, azt a programozók elkezdik implementálni, aztán ők élnek valamifajta feltételezéssel, a dokumentációíró tím él egy másik feltételezéssel, és a kettőnek egymáshoz semmi köze nem lesz, és ezek után az ember a legjobb dokumentáció mellett is csak áll, vagy ül, és néz, és nem érti, hogy mi történik. És hát nem utolsó sorban vannak tervezési hibák is, amikor az ember valamit nagyon-nagyon elront, úgy gondolja, hogy erre a feladatra elég két CPU, aztán kiderül, hogy 12 sem elég rá. A jó hibákat, mármint a Persze a hibakereső szempontjából nézve a jó hibákat, azokat tök könnyű megtalálni. És akkor ennek meg fenn könnyű is elhárítani, kimaradt egy pontos vesző a C-file, vagy mit tudom én, egy scriptből, vagy egy file-ból, lemaradt egy kapcsolt zárójel, lemaradt egy sima zárójel, valami fajta ilyesmi, ezeket viszonylag hamar meg lehet találni. Pláne, ha még a program esetleg szól is nekem, egy fordító, vagy valami fajta elemző, vagy futtatórendszer, hogy hát itt egy szintaktikai hiba van. Hát a rossz hibákat meg általában nehéz megtalálni, és vannak undorító hibák, amiket meg szinte lehetetlen megtalálni. Na most az undorító hiba kategóriára, vagy mondjuk a rosszra inkább talán tudok mondani egy nagyon jó példát, ami itt a fóliákon nem szerepel, és nem is fogom megnevezni sem az ügyfelet, ahol történt, sem azt, ahol ez konkrétan történt, de a lényeg tulajdonképp annyi, hogy egy nagy infrastruktúrával rendelkező magyarországi cég, aki nyilván az infrastruktúrát, a számítógépes infrastruktúrát azért tartja, mert az az ő amúgy bevételt generáló feladatainak elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Tehát nem az a fő feladata, hogy ő informatikával foglalkozik, ez neki egy segéd tevékenység. Egy új programot fejlesztett, ami valami fajta digitális hálózati eszközökhöz kapcsolódik. Ennek valamennyi minimális jelentősége van. Ezek a hálózati eszközök küldenek be folyamatosan információkat ennek a programrendszernek, és a programrendszer ezeket az információkat elkezdi feldolgozni, és ennek alapján végez bizonyos tevékenységeket, például kiállít számlákat, vagy valami fajta dolog történik. Ez jó pár évvel ezelőtt volt, amikor 2001-2 magasságában, és ez a történet szempontjából egyébként fontos. A cég letesztelt egy SAN gépet, aminek egy 750 MHz-es processzora volt, az akkor egyébként egy egész jó órajelnek számított, és örömmel tapasztalta, hogy tök jól működik a szoftver rajta, rendkívül boldog volt. Segítettem nekik abban, hogy ezt megfelelően tuningoljuk, meg a korábbi HPUX platformról, egy Solarisra annak az operációs rendszere, most már az Oracle-nek az operációs rendszere átkerüljön, és megnyugodtunk, hogy működik. Ez egy elosztott rendszer, viszonylag sok számítógépből, összesen talán 22 gépből áll egyébként. Amiután ők megnyugodtak, hogy minden szépen működik ezen a 750 MHz-es gépen, akkor úgy döntöttek, hogy jó, megrendelik a teljes rendszert, mind a 22 gépet. Igen ám, de közben a technikai fejlődésnek köszönhetően a SAN akkor kijött a 900 MHz-es CPU-jával, és milyen szuper, kb. 15%-nyi teljesítmény növekedés azonnal, 900 MHz-esekkel kérjük a cuccokat. Hajle, persze, hát legyenek 900 MHz-esek. Mi is rettentően örültünk, hogy magasabb újjelű CPU tipikusan drágább gépet eredményez, nagyobb bevétel, tehát hurrá. Leszállítottuk a rendszert, üzembe helyeztük, telepítésre került, és minden működött rendesen. Egész egy szombat reggelig, amikor fölhívtak, hogy hát valami gond van, méghozzá nem is kicsi. Miután ez a rendszer a cégnek az alapvető működéséhez elég fontos volt, emiatt, hogyha ebben a rendszerben valami megáll, vagy nem úgy működik, ahogy azt ők tervezték, akkor az érezhető kieséseket, mármint pénzbeli kiesést jelent a cégnek. Itt mondjuk óránként néhány millió forintos kiesésről tudunk beszélni, tehát nagyon-nagyon jól forintosítható egy hibának a megjelenése és elhárítási ideje. Na most kérdeztem, hogy oké, jó, hát azt értem, hogy nagy baj van, de mégis, ha lehetne egy kicsit pontosabban. Ez az a tipikus felhasználói, vagy ügyfél oldali megjelenés, gond van, valami nem működik. Oké, mi nem működik? Hát azt nem tudjuk, de azt látjuk, hogy ez van, mondom, ez nagyon jó, akkor kezdjük el pontosítani a dolgokat. És akkor egy kis kitérés. Azt kell tudni erről a rendszerről, hogy egy moduláris felépítési szoftver, ami úgy működik, hogy modulok egy központi ütemezőnek egy message queue-n keresztül adnak be mindenfajta feladatokat. Ezek tipikusan ilyen ébresztési feladatok. Én vagyok az XY modul, engem tessék fölkelteni 15 millisekundum múlva, vagy egy másodperc múlva. A központi ütemező, az pedig, miután nincs szükség az operációs rendszernek a saját, mondjuk úgy, hogy nanoszekundum felbontású ilyen tevékenységére, plusz egy csomó minden extra dolgot még megcsinált, emiatt ő azt csinálja, hogy folyamatosan nézi az operációs rendszernek az ütemez, az időzítő áramköreit, onnan kiolvassa az aktuális időt, és amikor a feltételrendszer szerint triggerelődik egy esemény, akkor belerúg abba a modulba, ugyanazon a message queue-n keresztül elküld valamifajta üzenetet, ébresztő, modul X ébresztő. Mi volt, amit tapasztalt az ügyfél? Azt tapasztalta, hogy egy óra kiesett. számítógép idejéből eltűnt egy óra. Napló állományok azt mutatták, hogy az idő úgy folyt a számítógépben, hogy a 12 óra 59 perc 59 másodperc után 13 óra 59 perc 59 másodperc jött. Én is először ültem, álltam, és mondom, állj, ez hogy lehet? Megtaláltam a fekete lyukat a számítógépben, vagy sikerült időgépet produkálni, de hogyha tényleg az a helyzet, akkor ez nagyon jó, mert ebből leszek milliómos vagy milliárdos. Hát a helyzet nem ez volt sajnos, persze. Miután én akkor már ismertem ennek a programnak a belső működését, elkezdtem őket kérdezgetni arról, hogy jó, értem, hogy eltűnt egy óra, ez nekik 4-5 millió forint veszteség azonnal. Ez akkor nem is fájt hirtelennyében, hanem a későbbiekben, ha ez bármikor előfordul, akkor, és mondjuk nem egy óráig tart, hanem hosszabb ideig, akkor ez a cég óriási pénzeket tud bukni. Tehát evidens, hogy a dolog nem jó. És innentől kezdve lehet a tétjét is az egésznek érzékelni, hogy az emberen van egy elég komoly nyomás, mert utána kalkuláltam gyorsan, hogy hány havi teljes fizetésem az, amit ki kéne fizetnem azért az egy óráért, és elég nagy szám jött ki belőle. Úgyhogy utána kérdeztem, hogy oké, akkor amit nem tudok, hogy hogy működik a ti központi időzítőtök mégis? Hát, hogy ő folyamatosan, itt tudom én, 10, a konkrét számok egyébként nem is érdekesek, 10 millisekundomonként ránéz az operációs rendszer úgynevezett high resolution timerére. Oké. Őtőle kapja azt az idő pontot, hogy 12:59:59, majd az, hogy 13:59:59. Miután villamosmérnök vagyok eredeti végzettségem szerint, elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy jó, mi az, ami tipikusan ilyenkor az embernek eszébe jut? Hát az első az, hogy valami az oprendszerben hibás. A következő lehetőség az, hogy hibás az, ahonnan az órai információk jönnek. De beugrott, hogy esetleg ez az egész rendszer valami miatt hazárdos is lehet véletlenül, és egy nem korrekt állapotot olvastunk ki. Ezt abban a pillanatban egyiket sem tudtam validálni, hanem kénytelen voltam a forráskódhoz menni, tehát megnézni azt, hogy mit csinál az operációs rendszer High Resolution Timer-e. A High Resolution Timer azt csinálja, hogy gyakorlatilag egy néhány soros assembly programmal kiolvassa a minden számítógép alapján ott lévő real-time clock IC-ből az aktuális időt. Na most már 2000-ben is olyan fejlett volt a technológia, hogy ezek a gyönyörű real-time clock IC-k, ezek úgy működtek, hogy volt nekik egy csomó portjuk, a portokból, amik ilyen vagy memória mappelt, vagy nem memória mappelt portok voltak, de ez végül is lényegtelen is, amiből ki lehetett olvasni az évszámot, a hónapot, a napot, az órát, a percet, a másodpercet, meg a század másodpercet. De ezek önálló portok voltak ennek az IC-nek a kimenetein, mondjuk így. És hát akkor elkezdtem nézegetni, hogy oké, hogy működik ez az IC, mert az oprendszer kódja annyira triviális volt, beírt egy regiszterbe azt a számot, amit kellett, hogy most lekérdezés történik, és utána egyszerűen egy nagyon egyszerű load utasítással az adott memória mappelt helyről elmozgatta a számokat. Ezt a programot, ha valaki soha nem írt assembly kódot, még akkor sem lehet elrontani. 6 darab utasítás, az 6 utasítás, basszus, azon nincs mit csinálni. Na, mi van, ha rossz az IC? Hát miután ebből eladott a cég körülbelül egy 50-60 ezer gépet ezzel az áramkörrel összességében, nem azért ennek kicsi az esélye, hogy az rossz legyen, de nézzük meg, hát először is ki kellett deríteni konkrétan, milyen gyártónak milyen IC-je az, ami ott van. Aztán mondtam, hogy jó, nézzük meg ennek a cégnek a weboldalát, hogy erről az IC-ről mit találunk dokumentációban, és megtaláltam a dokumentációban a következő információkat. Ha be akarsz írni egy dátumot, vagy egy időpontot ebbe a real-time clock-ba, akkor van egy külön flag, vagy külön port, amit először be kell billenteni, és ez a következőt csinálja, hogy miután, amíg én beírok ennek az IC-nek a portjaira egy évet, hónapot, napot, órát, percet, meg másodpercet, az időbe telik. Le kell futnia az assembly utasításaimnak. De közben az idő nem áll meg. Tehát, ha én egy pontos időpontot akarok beírni, akkor helyből egy offsettel kéne kalkulálnom, hozzá kéne adnom azt az időt, ameddig a beírás történik. Mert rossz időt írom be, nem leszek korrekt. Most ez nyilván nem járható, úgyhogy ezért a cég úgy oldotta meg a problémát, hogy valójában egymás mögött két regiszter van, mondjuk így. Az elsőbe írok be, a második viszont fut tovább folyamatosan, és megméri, hogy mennyi idő telt el a teljes beírási idő alatt, és azzal a beírt értéket rögtön korrigálja, ezzel biztosítja számunkra azt, hogy akármit is írok be, az idő korrekt lesz, mert a beírási időt automatikusan kompenzálja. Ez egy nagyon szuper feature, teljesen logikus is, nyilvánvaló, hogy le kell okolnom a külsőt addig, ameddig beírok, és akkor utána ő innen tudja, hogy kompenzálni kell. Igen ám, de a dokumentáció azt is írta, igaz, hogy apró betűkkel az oldal alján, hogy ugyanennek a funkciónak a mellékhatása az, hogy kiolvasáskor is illenik lelokkolni. Mert előfordulhat, hogy, hogy ebben a rendszerben hazárdul, és valami előbb vált, mint a többiek. Vagy egyszerűen van egy időzítésünk, ami miatt időbe telik, hogy ez váltson. És akkor, hát ezek után visszanéztem újra az SMB programra, konstatáltam, hogy innen, jól emlékeztem, innen bizony kimaradt a lokkolás. Gondolkodtam egy kicsit, elkezdtem számolgatni, beugrott, hogy 750 MHz-es CPU-val jó eredményeket kaptunk, a 900-assal nem. Aztán újra ránéztem az IC-nek az adatlapjára, és konstatáltam, hogy az a 150 MHz-i órajel változás, az pont elég volt ahhoz, hogy a CPU-nk annyival gyorsabb legyen, hogy a kiolvasása következőképpen történt, kivettük az órát, ami már 12-ről 13-ra váltott. Majd iszonyatos gyorsan kivettük a percet, de ott még nem követte az IC saját váltása a külső regiszterben a 0-0-ra való váltást, ezért kiolvastuk az 59-et. És a másodpercben ugyanez történt. Tehát egy gyönyörű szép hazárdot fogtam, mert túl gyors volt a számítógépen processzora, és mert a tisztelt programozó elfelejtette az amúgy a dokumentációban szereplő lokkolást megcsinálni, ez a szituáció ne fordulhasson el. Menet közben ne lehessen regisztert váltani. De egész addig, ameddig nem volt 900 MHz-es újjelű CPU-nk, a probléma sehol nem jelentkezett. De gyorsan megírtam azt a néhány sort, beleírtam abba a programba, ami megcsinálja a lokkolást. Ezt le tudtam fordítani, és odaadtam az ügyfélnek, hogy döntse el, hogy mit szeretne. Itt van a fix, ami tudom, hogy megoldja a problémát, vagy lehet még várni egy pár napot, ameddig az engineering ezt a hibát majd orvosolja. Ők azt mondták, hogy ha én már ezt ilyen szépen megtaláltam, és miután logikus volt minden érvelésemük, hajlandóak föltenni az általán fordított új kernel modult, és avval a problémát meg is oldottuk. Most a sztori lezárása az az, hogy én ezt ebből csináltam egy hivatalos hibajelentést, ez elkerült, megállapították, hogy az én megoldásom jó, azt bele is kommitálták az operációs rendszer forráskódjába, annak rendje és módja szerint, majd fölhívott pár nappal később egy mérnök, hogy tudom-e ám, hogy ezt a modul drivert, egy XY nevű egyébként teljesen mindegy, hogy hol valós, de kínai fickó írta, aki 12 éve írja a real-time clock drivereket a SAN-nál, és az összes korábbi generációhoz 1993-ig visszamenőleg, ő írta az összes real-time clock drivert, és ez a hiba mind be benne van. Mert hogy már 93-ban is elfelejtette lelokkolni, és akkor is le kellett volna, de 93-ban valahol olyan 100 MHz vagy 60-70 MHz tájéken jártak a processzorok, és a kutyát nem zavarta. Mert az IC sokkal gyorsabban megoldotta a váltást, mint hogy ezt lehetett volna kérdezni. Úgyhogy ott hirtelen kb. 200 darab hibajavításba került bele a nevem, mint a hiba megtalálója és a megoldója. Ez persze lényegtelen. A lényeg ebből az, hogy elképesztő messze visszanyúló hibákat lehet találni, és nagyon fontos, hogy az ember mérnök ki szempontból és szemmel nézzen rá egy problémára. Konkrétan ez egyébként szerintem a nem túlzottan nehéz kategóriájú probléma volt, mert az ember a forráskódra ránézve nagyon-nagyon gyorsan ki tudta találni ezt a problémát. De vannak olyanok, amik az undorító kategória, és majd erről is lesz egyébként egy kicsit később szó, hogy tulajdonképpen azokat sem annyira lehetetlen, ha megfelelő eszköze van már az embernek hozzá. Szóval a hibakeresés, mi az, amit tudunk csinálni? Van, két felé kell választani ezeket a problémákat. Az egyik az, amikor a Petri csészében, tehát a hiba megjelenése utáni állapotból próbálunk meg valamit visszafejteni. Ez tipikusan a végzetes, nem reprodukálható pánikot, kernel pánikot okozó hibák, ami után születik egy kordamp. Ja, ha véletlenül valaki valamit nem tud abból, vagy nem érti, amit mondok, akkor kezdjen el kezet ingatni, vagy jelezni, hogy esetleg megmagyarázzam, vagy akár csak kérdezzem bele az előadásba, ez is simán lehet. Tehát van egy kordampunk, amiből meg kell próbálnom kideríteni, hogy mi a kutyafüle történt, aztán esetleg azt megtalálni a forráskódban és kijavítani. Ha a kernelemben történik ez a hiba, akkor az jó eséllyel soha a bűnös életben nem fogom megtalálni, ha csak nem értek hozzá, vagy nincs forráskódom. De vannak sajnos tranziens hibák is, amik bizonyos feltételek együttállása mellett jelennek meg. Persze lehet, hogy egy ilyen tranziens hibának egy végzetes hiba lesz az eredménye, de én most ezt nem választanám alapvetően. Amik lehetnek programozási hibák, valami ágat nem vart el a programozó, de lehetnek vélt vagy valós teljesítmény problémák is. A vélt teljesítmény probléma az az, amikor azt mondja az ügyfél, hogy, és erre is tudok mondani egy nagyon jó példát, lassú a rendszer. Oké. A rendszer konkrétan egy három rétegű architektúra volt, aminek a háttér egy adatbázis kezelő volt, előtte volt egy alkalmazás szerver, ami előtt volt egy frontend. A felhasználók azt csinálták, hogy minden reggel bejelentkeztek a frontendre, generáltak valami fajta webforgalmat, letöltötték maguknak az aznapi penzumot, és aztán kiléptek a rendszerből. Most ameddig ez a rendszer próbaüzemben volt, és 5-6 felhasználó volt, aki ezt csak próbálgatta, addig a rendszer gyönyörű szépen és tökéletesen működött. Abban a minutumban, amikor áttették élesbe, és először 150 ember bejelentkezett, ami egyébként nem egy nagy szám, akkor a rendszer gyakorlatilag összedőlt, és a válaszidők azok percek nagyságába mentek el. És hát akkor kezdtem kérdezni, hogy jó, mit jelent az, hogy lassú, mi lassú? Hát a felhasználó nagyon sokáig tart, mire megkapják az aznapi munkaadagjukat. Jó. Kezdjük el nézni akkor a számítógépeket. Webfrontend, webfrontend lötyög, 5% CPU terheltség, nem csinál semmi. Oké, következő réteg, alkalmazás szerver. Az alkalmazás szerver lötyög, 6% CPU terheltség. Oké. Adatbázis szerver. Ezek a gépek körülbelül ugyanakkorák két processzoros gépek voltak. Ez megint nem ma történt, tehát ne a mai mondjuk 4 vagy 8 magos CPU-kal gondolkodjunk, hanem egy két darab single core processzoros számítógépről beszélünk esetleg. Adatbázis szerver, 100% CPU teljesítmény. Mi a kutyafüle van? Persze az embernek ilyenkor az először mindig logikusan, na, biztos elszúrták az adatbázis query-ket, valami oltári hülyeség van, hiányzik egy X, és rögtön ilyenkor mindig, amikor ezek beugnak, visszafogom magam, mert mondom, az a legrosszabb megoldás, hogyha az ember elkezdi másra kenni a problémát. Oké, mi vagyunk a hibásak. CPU magunk van, rosszul van konfigurálva az operációs rendszer, mit tudom én, és elkezdtem nézni. Az első föltűnő dolog az az volt, hogy 100% CPU kihasználtság, az gyakorlatilag a kernelben történik. Tehát szinte alkalmazói program, vagyis az adatbázis konkrétan, az szinte nem csinál semmit. Minden időnket a kernelben töltjük. Mi a fele lehet? Gyorsan elkezdtem nézegetni, ehhez már, ami az előadás lényege lenne egyébként, ez a D-Trace nevű csoda, ez valamilyen szinten már kapcsolódik. Elkezdtem megnézni azt, hogy pontosan mi történik a számítógépben, és majd erről lesz egy kicsit később szó, hogy ez hogy is néz ki, hogy tudtam ezt megtenni. És azt vettem észre, hogy elképesztő mennyiségű TCP/IP szoket nyílik és záródik be. És semmi más nem történik, mint hogy az operációs rendszer fölépít egy szoketet, aztán lebontja. Ez minden operációs rendszerben egy elég fárasztó és elég energiaigényes feladat. És hát akkor visszakérdeztem, hogy ez biztos, hogy üzemszerű-e, hogy a 150 felhasználóhoz nyílik 300 vagy 500 szoket, és az lebomlik. Mert szerintem nem. Én nem vagyok egy nagy programozó, de ennek nem így kéne, hogy menjen. És hát az első dolog, ami itt most már konkrétan rá kellett, hogy kérdezzek, beugrott, hogy véletlenül nem használunk-e connection poolingot az alkalmazás szervernél. Ó, dehogy nem, hát persze. Jó, akkor árulják már, hogy ez hogyan lett konfigurálva. Hát úgy van konfigurálva, hogy 200 connection fölött bekapcsolódik a pooling, alatta meg nem. Jó, lehet egyébként, hogy a szám nem volt pontos, lehet, hogy a gépen nem láttam 300, ez egy folyamatos nyithez záródás, csak 200-at, és mondtam, hogy figyeljetek, és mi lenne akkor, hogyha azt a számot a 200-ról beállítanánk 5-re? Ki az, aki nem tudja, hogy mi a connection pooling, meg mi az előnye? Sokan nem tudják. Oké. Okay. Bocsánat, mondom, hogy szóljatok, ha valami olyasmit mondok, amit nem értetek, mert akkor a sztori lényegét nem tudjátok. Connection pooling az egy olyan technológia, ahol pont azért, mert tudom, hogy egy hálózati kapcsolat fölépítése, az mind a két oldalon nagy energiabefektetés. Emiatt azt csinálja, hogy kiépít a program elindulásakor 5 csatornát, vagy 10-et, vagy amennyit én mondok neki, és utána mindent, ami hozzájön kérés, azt valami úton, módon gyakorlatilag belemultiplexeli ebbe az 5-be. Tehát minden egyes bejelentkező felhasználóhoz nem nyit egy csatornát az adott bázis szerveremhez, mert minek? Ha hanem a közbülső rétegen megcsinálja azt, hogy állandóan nyitva van 5 csatornája, és valami úton, módon tudja, hogy amit belerakott kéréseket, azt kinek kell visszaadni. Ennek köszönhetően 5 csatornán le tudok kezelni mindent. Ennek persze van teljesítmény szűk keresztmetszet vonzata is. Ha elszámolom a poolingot, és túl kevés connection nyitok meg a túl sok felhasználomhoz, akkor egy kéziféket iktattam a rendszerbe, ami nyilvánvalóan nem jó megoldás. De itt nem ez történt, hanem az történt, hogy olyan nagy számra vették a programozók vagy a rendszerkonfigurálók a poolnak az adatait, hogy nem jutottunk el oda sohaig, hogy soha addig a pontig, hogy a pooling egyáltalán bekapcsolódjon, és mindig épített, lebontott. És amikor azt mondtam nekik, hogy próbáljuk meg 5-re beállítani, abban a pillanatban a rendszer, nem akarok hazudni, de 600%-ot nőtt a teljesítménye, és az adatbázis szervernek az egy darab CPU-ján láttam 5%-nyi teljesítményterhelést. Ennek a sztorinak megint talán 2 lényege van, az egyik az, hogy megint el lehet konfigurálni valamit, mert ez nem egy programozói kérdés, mert a programozónak volt annyi esze, hogy ezt alkalmazta, de aki konfigurálta és összerakta az egész rendszert, az rontott el valamit. Másrészt ahhoz, hogy hiába az ember egy hardware vagy operációs rendszer kernel beállítottságú valaki, mint ami én is vagyok, ki kell tudni tekinteni más technológiák irányába, és legalább olyan szinten ismerni kell dolgokat, hogy tudja, hogy mihez kérdezzen, vagy mihez nyúljon hozzá. Tulajdonosan bevallom, nem tudnék megírni egy ilyen Java programot, ami connection poolingot használ, mert halványan a gőzöm sincs, hogy kell megcsinálni. De tudom, hogy a technológia létezik, és azt is tudom, hogy mire jó. És azt is tudom, hogy ha nem használják, akkor annak mik lehetnek a következményei. Tehát ez egy valós teljesítmény probléma. Ez egy nézőpont kérdés, hogy ez egy valós teljesítmény probléma. Én úgy gondolom, hogy ez abban a konfigurációban egy vélt teljesítmény probléma, mert a rendszer pontosan azt csinálta, amit mondtak neki. Ezek mellett a paraméterezések mellett ezt lehetett belőle kihozni. Valós teljesítmény probléma lehet például az, hogyha valaki szánt szándékkal beépít egy szűk keresztmetszetet, és nem enged például ennek a problémá, vagy ennek a példának a módosítása az lehetne, hogyha több ezer felhasználó lenne, cserébe a programozók 5 csatornát nyitottak volna a connection pooling-be az adatbázis szerverhez, ami egyértelműen szűk lett volna, és ott többet kell. Na, az egy valós teljesítmény probléma, mondjuk. Mi az, amivel ezeket a problémákat detektálni tudom? Hát az első az, hogy a rendszergazdának állandóan oda kéne figyelnie, és folyamatosan információkat kell gyűjteni a számítógépes környezetéről, mindenfajta számlálóknak az adatait be kéne, hogy gyűjtse. Amit vagy megtesznek, vagy nem tesznek meg, általában ahol ez tapasztalat, ahol meg is teszik, ott is olyan paraméterekkel teszik meg, ahol 5 percenként veszünk mintát. És az 5 perc egy már az 1 GHz-es CPU órajelnél is olyan mennyiségű utasításnak a végrehajtását eredményezi, hogy nem tudom megmondani, hogy ott mi történik. Tehát ahhoz, hogy értelmesen tudjak bizonyos dolgokat detektálni, ahhoz lehet, hogy valahol a másodperc, vagy a néhány másodperc környékére kell lemennem. Amit viszont senki nem vesz komolyan egyszerűen azért, mert olyan sok adat generálódna fölöslegesen, hogy nem tudja hova tenni. Tehát még akkor, még ha le is ülök a rendszerhez, és azt is mondják nekem, hogy vannak persze gyűjtünk teljesítményadatokat, akkor is kóstolnom kell, hogy azok használhatatlanok. És nem látok belőle releváns dolgokat. Erre megint lehet egy jó példát mondani, vagy határesetben jó példát. Ha van egy multiprocesszoros rendszerem, amiben ugye sok processzorom van, az egy multi, és ezek dolgoznak, és van egy programom, amiről úgy tudom, hogy ő képes több CPU-t is kihasználni, akkor az egyik tipikus hibakeresési, az első lép, és persze is az ügyfél jön és azt mondja, hogy lassú, akkor az első rögtön az embernek eszébe jutó gondolat, hogy mi van, ha valami olyasmibe futottunk bele, ahol ez az amúgy több processzort is lekezelni képes szoftver, valami okból kifolyólag, hogy ez megalapozott-e, vagy programozói figyelmetlenség, vagy nem átgondoltság miatt, de single thread ágra fut valamiért, akkor hiába van bent 200 CPU-nk abban a számítógépben. Csak egy fog dolgozni. Ha a tisztelt rendszergazda például itt ezt a SAR-nak nevezett eszközt használja az adatgyűjtésre, akkor abban a CPU teljesítmények átlagolva vannak. Ha ebben a számítógépben van bent 10 darab processzorom, és abból az egyik 100%-ban dolgozik, tehát ő mindent kihoz magából, amit a single thread teljesítmény lehetővé tesz, akkor is mit fogok látni? 10% rendszerterhelést. Tök jó, semmit nem érek vele. Ha el is hiszem ezt az adatot, egyébként az adat korrekt, mert tudom, hogy a túl átlagol. Ha elhiszem ezt az adatot, akkor azt mondom, hogy hát emberek, 90% szabad kapacitásod a számítógépbe, biztos a program rossz, tessék megoldani, hogy jobb legyen. Ha meg egy más eszközt nézek, ami per CPU-nként bont, akkor látni fogom, hogy jé, most az 5-ös CPU 100%, aztán néhány másodperc elteltével most a 10-es 100%, aztán még egy kicsit később a 3-as, és azt látom, hogy egy valaki van, aki nyilván, ahogy az ütemező ide-oda dobálja a különböző processzorok között ezt az egy feladatot, de csak ő dolgozik, és senki más nem. Rögtön beugrik, hogy hú, ez egy single thread probléma, kérdezzünk rá akkor az alkalmazás gyártójánál, az adatbázis kezelőnél valahol, hogy ez miért van. Tipikusan ilyen egyébként mind a mai napig, vagy szinte mindenütt előforduló probléma, hogyha egy adatbázisba adatokat töltök be. Akár batch jelleggel, akár bármi mással, de nagy tömegű adatot mozgatok be, importálok valamit, az egy single thread folyamat, azt nem szokták párhuzamosítani. Tök mindegy, hogy hány CPU van a számítógépben, az akkor is egy CPU maximális feldolgozási képességét fogja használni, nem tudok nagyon más csinálni. Hát aztán az igazán merészek, azok megpróbálnak az élő rendszeren, vagyis in vivo, tehát az élő cuccban megpróbálni kutakodni, de ezek szinte minden esetben invazív technikák, tehát nagyon komolyan bele tudnak avatkozni a számítógépes rendszeremnek az életébe. És hát innentől kezdve nagyon észre kell lennem, mert lehet, hogy a mérésem saját maga is megbolondítja az eredményeimet, sőt, lehet, hogy olyan további járulékos problémákat hozok be, amik miatt nem is fogom látni a problémát. Erre megint van egy nagyon jó példám. A trush nevű parancs, az kinek mond valamit? Senkinek. Elfelejtettem a Linuxban a megfelelőjét. Ez arra alkalmas, hogy egy megadott processznek az operációs rendszer hívásait, függvényhívásait vagy library hívásait tudja nekem listázni. És megmutatja azt, hogy mit, milyen paraméterekkel hívtam. Estrész, igen, az az. Oké. Ugyanaz a lényeg. Ez egy eszköz arra, hogy lássam, hogy mit csinál a programom, ha én nem látok bele azért, mert egy binárisom van és a forráskódhoz nincs semmi hozzáférésem. Igen ám, de nekünk sikerült egy olyan problémába belefutnunk, ahol egy hazárd volt, tehát valami olyan ágon futott a programunk, ahol időzítési problémáink voltak, és amikor normálisan futtattam a programot, akkor jelentkezett a hiba. Amikor viszont szóval a trust vagy trust nevű parancssal kértem az operációs rendszer hívásokat, akkor ő lelassította ezt a programot annyira, hogy ezeket az információkat ki tudja nekem írni, és onnantól kezdve nem jelentkezett ez a hiba jelenség. Tehát az eszközzel képtelen voltam a hibát felfedezni, mert onnantól kezdve nem láttam. És sok ilyen példát lehetne mutatni, mi az, amit ilyenkor tudok tenni. Az elképesztő elvadultak azok képesek arra, hogy a bináris programokat instrumentálják, tehát beleszóljunk assembly kódot azért, hogy nekem az debugolható legyen. Ami ennél már jobb megoldás, és szinte minden programozó ezt szokta használni, az az, hogy ha forráskódot instrumentálom, teszek bele printeket, vagy printf-ket, attól függ, hogy milyen nyelven programozok, ami kiír nekem állapotinformációkat, és ennek alapján tudom követni, hogy mi történik a programomban. Ha okosan csinálom meg, akkor egy debug fed bekapcsolásával történik, ez is egy fájba megy, ha nem, akkor folyamatosan ott a képernyőn, és aztán meglátjuk, hogy mi történik. Aztán a nagyobb rendszereknél előfordul az, hogy interposer library-kre van szükség, ami például egy függvényhívás, az operációs rendszer függvényhívása, és a programom közé beépülő könyvtár, ami azt tudja csinálni, hogy extra információkat ott ki tud nekem dumpolni. Tehát ő egy közbőső állapot, és én nem az operációs rendszer függvényhívását hívom meg direktbe, hanem ebbe a library-ben lévő függvényt, aki aztán tovább teszi. És esetleg ő megcsinál különböző validációkat, extra ellenőrzéseket, vagy kidumpol nekem mindenféle hiba információt. Lehet debug library-ket is használni, ahol extra, ami mondjuk úgy az operációs rendszer részét képező, vagy egy programozási környezetnek a részét képező könyvtár, de extra kód van belerakva, ami miatt lehet, hogy lassabb, de debug információkat tud megmondani. Vagy, ami a legelképesztőbb dolog, hogy egy olyan kernelt használok, ami be a kernelbe van belerakva a debug mód. Ez innentől kezdve sokkal lassabb lesz, és hát nincs olyan ember, aki élő rendszeren egy debug kernelt hajlandó lenne elindítani. Tehát most nem el lehet képzelni bármilyen bankot. Számlavezető rendszeremen, amin esetleg onnan utalom a csekkjeimet, azon ne legyen debug kernel. Én azt a csekket, meg azt a pénzt el szeretném utalni. Az föl sem merül bennem, hogy az esetleg nem jut el oda, vagy ki tudja, mi történik vele. Ez nyilván igaz az adatbázis kezelővel is, meg minden másnál, nem csak a kernel feltétlenül, hanem a szoftver rétegemben bárhol. Ezek tipikusan durva beavatkozások, tipikusan lassúak, vagy lelassíthatják a rendszernek a működését, és nem tudom megmondani, hogy mennyi addiktív hibát hozok be. Olyan mennyiségű hibát tudok injektálni a rendszerbe, hogy csak volt olyan szituáció, ahol egy debug library behozott egy olyan problémát, ami miatt teljesen máshogy viselkedett a program, és debug library-vel egyfajta hiba jelenségem volt, debug library-nek egy másik. A kettő között semmi összefüggés nem volt. Ezek után mit csinál az ember? Nagyon-nagyon nagy problémában van. Hát ezeknek az előfeltételeknek mentén született meg egy jó pár évvel ezelőtt a szannak a kernelfejlesztő mérnökeiben az elképzelés, hogy kéne csinálni egy olyan rendszert, egy dinamikus hibakereső rendszert, ami nem csak teljesítmény, hanem bármifajta problémának a hibakeresésére alkalmas, ami ideális, ami számunkra a Kánaán, a Mennyország. És hát képes legyen nyilván információt gyűjteni, mert anélkül nem használhatom semmire. Tudjon éles rendszereken működni, tehát magyarul kordában tartható legyen az éles rendszerre gyakorolt hatása, akár teljesítmény, akár biztonság oldaláról. És ez az, amit a következő két sorban látszik, hogy teljesen biztonságos legyen. Nyilvánvalóan, ha valakinek a kezébe adnak egy kalapácsot, akkor rácsaphat a saját ujjára, meg más ujjára is rácsaphat. De a lehetőségekhez képest elhelyeznek megfelelő mennyiségű táblát, mondjuk a mikrohullámú sütőn is, hogy ne tudjon a macskát szárítani, és ehhez hasonló. Tehát amennyire lehet, tartsuk kordában, de ha valaki elvetemült, akkor nyilván tud vele gonosz dolgokat csinálni. Ugyanez igaz a teljesítményveszteség nélkülre is, hogy ha valaki kordában tudja tartani a dolgokat, akkor tulajdonképp teljesítményveszteség nélkül legyen használható. Erre született meg a D-Trace-nek nevezett környezet, ami igazából helyből négy dolgot tud jelenteni. Egyszer a pongyalaságokán magát azt a nyelvet, ami egy interpretált nyelv, ezt is szokták D-Trace-nek hívni, valójában ennek a hivatalos neve D, és azért D, mert hogy ez a C-hez hasonlít egy kicsit, de mégsem C, és az ABC-ben a következő betű a D. C++ ugye már foglalt volt, C-nak hülye hangzana hívni, tehát valamit kellett mondani. A D-vel is voltak problémák egyébként, mert létezik egy D nevű nyelv, amit a C++-ból fejlesztettek egyébként tovább. Nem örvend kimondottan nagy felhasználói körnek. Úgyhogy ezért is maradt rajta többé-kevésbé magán a programozási környezeten, meg ezen az interpretált nyelven is azt, hogy ezt is D-trace-nek hívjuk. Ez egy rendkívül egyszerű, mondhatom úgy is, hogy bugyuta nyelv. Alapvetően úgy működik, hogy én úgynevezett próbokat tudok megadni, amik feltételek, vagy amik mondjuk eseményeket jelentenek, mondjuk így. Ezekhez tudok prédikátumokat adni, amik valójában feltételek, és ezek után valamifajta akciót tudok definiálni. Tehát, ha ez az eseményem történik, és ez a feltételem igaz, akkor csináld ezt, és kész. Ennyi, semmi többet nem tud maga a nyelv. Ennek ellenére ez látszólag elképesztően fapados megoldás, ennek ellenére nagyon-nagyon sok minden és nagyon jó használható, de ezt majd látni fogjuk. Valójában a D-Trace technológiáját tekintve egy dinamikus függvények ki- és belépési pontjait binárisan instrumentáló rendszer. Tehát a D-Trace ténylegesen fizikailag azt csinálja, hogy SMB utasításokat lecserél, akár az operációs rendszerem kerneljében, akár felhasználói programokban, de ezt úgy tudja megcsinálni, hogy ne veszélyeztessen semmit. Van egy ilyen nevű kernel modul is, és van egy Solaris parancs is, amit egyébként használni szokott az ember. Tehát ezt a négy dolgot jelenti egyszerre, hogy ha azt mondom, hogy D-Trace. Mik a jellemzői, ahogy már erről volt szó, user és kernelben is működőképes, tehát mind a két oldalon mennie kell ennek. Viszont a syscallok, amik ugye az operációs rendszernek a programozói interfésze, az egy kicsit más jellegű technikát igényel, vagy technológiát igényel, ő ismeri és érti ezeket is, tehát ezekkel is tudunk műveleteket végezni. Egyébként ez az egyik leghasznosabb pontja. Induláskor legalábbis egy hibakeresésben. Egy átlagos Solaris rendszerben durván 50 ezer próbón van, ugye az, amit az első eleme, amikor programozok, akkor definiálok valamit. Hogy mennyi ez a szám, ez nagyon-nagyon attól függ, hogy mennyi kernel modulon van föltéve, mi mindent használok az operációs rendszeremből, és milyen számítógépen működik. Nagyobb gépeken meglepő módon több ilyen próbón van. Ráadásul ez még függ az operációs rendszer verziójától is, majd erről mindjárt lesz szó, hogy, hogy miért. Alapállapotban viszont csak rootként működőképes. Ez, ebben semmi meglepetés nincsen, majd hogyha egy kicsit előrébb jutunk, akkor látni fogjátok, hogy miért. A Solaris 10 operációs rendszerben viszont kialakítottak egy úgynevezett privilégium rendszert, ami a biztonságtechnikához kapcsolódik. Ezt nagyon röviden úgy lehetne jellemezni, hogy míg egy hagyományos Unix jellegű operációs rendszerben, addig a kernel minden egyes feladat elvégzése előtt azt ellenőrzi, hogy nullás user ID-k vagyunk-e vagy sem, tehát magyarul mi vagyunk a root vagy sem, addig a Solaris 10-től kezdve a Solaris operációs rendszerben nem ez történik, hanem ott a kernet nem érdekli, hogy ki az, aki ezt a műveletet el szeretné végezni, hanem annyit és csak annyit ellenőrz, hogy ennek a felhasználónak megvan-e az a privilégiuma, amivel ez a művelet végrehajtható. Mi lehet ilyen privilégium? Például minden normális operációs rendszer, az 1024 alatti portokhoz való kötődés, az historikus okokból egy trusted művelet, tehát a 80-as porton futó webservernek is rootként kéne, hogy működjön. Ez persze az Apache is, meg mindenfajta más webserverek meg tudják kerülni, meg át lehet hágni, meg ki lehet küszöbölni az ebben járó hibákat. De a Solaris 10-en ez a probléma nem szükséges, mert ott van egy olyan privilégiumom, hogy azt mondom a processzernek, hogy te innentől kezdve tudsz kötődni a trusted portokhoz, és ő akkor a 80-as porton tud futni. A D3S-hez is van 3 darab ilyen privilégium, amit egy normál felhasználó meg tud kapni, és onnantól kezdve neki nem szükséges egyébként root jogosultságnak. Még egy kicsit a privilégiumokra, mert lehetne érdekes dolgokat csinálni. Például egy privilégium az, hogy az operációs, hogy a processzem tudjon egy gyerekprocesszt csinálni, hogy forkolhasson. Ha ezt elveszem valakitől, akkor onnantól kezdve bármifajta stack manipuláció, overflow, hiba, ami valahol arra jut ki, hogy kapok egy shellt, vagy forkolok egy shellt, és már is megvan a rendszerhez való hozzáférésem, az nem fog működni. Nem jutok el odáig, hogy forkoljak. Miután a privilégium rendszer még is egy jó pofa dolog, programozható, emiatt meg tudom tenni azt, hogy elindul a webszerverem, mint ezt tudom, ez egy nagyon jó példa egyébként, hozzábánylódok a 80-as porthoz, ami trusted, majd ebben a pillanatban, amikor ez megtörtént és megvan a kötődésem, akkor eldobom azt a jogosultságomat, hogy én újra hozzá tudjak kötődni egy trusted porthoz. Megvan, ott vagyok, enyém a 80-as port, újabb portot nem akarok nyitni, innentől kezdve nekem nincsen szükségem. Tehát nincs arra lehetőség egy programozási hibából adódó biztonsági résnek, hogy egy újabb, alacsony szintű portot nyisson, és ott egy trapdoort helyezzen el a számítógépen, mert eldobtam. Ha nem tudok forkolni se, akkor ezzel a technológiával elképesztő módon be tudom korlátozni azt, hogy mit tud, hogy egy programozási hibából adódó visszaélés, az mi lehet. Jelen pillanatban a D3S-nek egy bő 800 oldalas dokumentációja van, most nemrég jelent meg egy könyv róla, amit azok az emberek írtak, akik ezt annól fejlesztették, ők már egyébként, már ők sem dolgoznak egyébként az Oracle-nél. Tehát látszik, hogy az irodalma meg a dokumentáció is elég komoly, elég sok mindent lehet vele csinálni. Hát hogy is néz ki a probe? Mert ez az alapvető dolog. Igazából ez az instrumentációnak a helyét mondja meg. Tehát azt a pontot mondja meg egy hierarchikus leírásban, ahol a keretrendszeremnek ki kell cserélni az assembly utasításokat. Tipikusan egy függvény belépési pontját, vagy egy függvény kilépési pontját jelenteti. Vannak másfélék is, amik egy kicsit máshogy működnek, de legtöbb esetben ezt jelenti. Ez úgy épül föl, ez egy négyesként definiálódik, úgy épül föl, hogy van egy provider, azon belül egyszerűen csak a logikai szelektálás miatt lehetnek modulok, a modulon belül lehet függvény, és a konkrétan a függvényhez kapcsolódóan lehet a probe-omnak egy neve. Ez a probe név a függvények esetében egy entry, meg egy return. Egészen egyszerűen megjegyezhető. Hogyha valaki egy Solaris 10, vagy Open Solaris, vagy Indiana, vagy akárhogy is hívják közelébe került, akkor ebből a D3S Minus L parancsal tudja kilistázni azt az 40-50 ezer próbot, amit lehet használni. Most persze ebben a prób listában navigálni az nem egy egyszerű dolog, erről majd mindjárt lesz szó. Mi is az a provider? A provider valójában egy kernel modulnak a része, vagy leginkább egy kernel modulnak a része, ami azt tudja, hogy a hozzá kötődő szolgáltatásokat hogyan lehet igénybe venni. Konkrétan ő tudja azt, hogy egy syscall-t hogyan kell instrumentálni. A Cisco-nak általában interrupt formájában implementálódnak, vagy trepek formájában implementálódnak. Ha valaki nem tudja, hogy mi a kettő között a különbség, az semmi probléma. Az interrupt az egy jó közelítése ennek a kérdésnek. Egy interrupt az egy vektoros dolog, azt egészen máshogy kell átirányítanom, ha el szeretném kapni a belépési pontját, mint egy függvényhívást, aminek az első néhány utasítását kell kicserélnem esetleg, hogyha ott én még valami extra műveletet szeretnék véghez vinni. Tehát ez az, amit a provider tud, ő az, aki olyan intim viszonyban van a megfigyelendő alrendszeremmel, hogy tudja, hogy pontosan mit kell csinálni. Ez a próba az, akibe egyébként a keretrendszer, a DTS-nek a tényleges kernel modulja belerúg, hogyha valamit kér tőle, és ez a provider az, aki visszaad bizonyos dolgokat ennek a kernel modulnak, és így tud megvalósulni ez az ingadozás. Milyen providereink vannak? A legnagyobb providerem azt úgy hívják, hogy FBT, ez az, amivel az ember általában legritkábban kell, hogy bármit is csináljon. Ne kérdezzetek meg, hogy miért ez lett a neve. Valaki az engineeringben ezt a nevet adta neki, hogy Function Boundary Tracing, és ennek a rövidítése rajta maradt. Ez gyakorlatilag a kernelben definiált összes függvényemnek a be- és kilépési pontját jelenti. Ez durván, ha abban az 50 000-es hasonlatnál vagyunk, ez 45 000 darab pontot jelent. Tehát ebből ki lehet kalkulálni azt, hogy valahol olyan 22-23 000 közötti kernel függvényhíváson van, ami bent van az operációs rendszer kernelében, azt kívülről nem érem el, ez a kernel belüli funkcióknak a függvényhívásai. A leghasznosabb az a Cisco-n, ahol azt a kb. 450 darab be- és kilépési pontot tudom elkapni, ami a Cisco tábla. Hogyha valaki egy vektorizált dologban gondolkodik, akkor ez a szám vagy sok lehet, vagy kevés lehet. Ezt fedje jótékony, amely a Solarisnál egy belépési pont, egy Cisco esetében szét tudunk esni több különböző Cisco-ra is akár, tehát emiatt ez a szám tükkös. Ami egy hasznos dolog, a kernelen belüli párhuzamos kommunikációt gardírozó szinkronizációs primitívekre is rá lehet ültetni egy-egy dolgot. Tehát meg tudom azt nézni a kernelben, hogy van-e egy lockhoz tartozó kritikus várakozás. Ugye az ilyen szinkronizációs dolgokat legalább nagy vonalakban tudjátok, hogy ez mit jelent. Amikor két párhuzamos folyamatom nem nyúlhat ugyanahoz a memória címhez, ezért az egyikbe billent egy flaget, a másik meg ameddig az a flagbe van billentve, addig nem piszkálja, és ez a klasszikus fogyasztó termelő probléma, amivel meg tudom ezt oldani. Hát ennek a dolgait tudom a kernelben kihasználni, mert a Solaris kernel egy multiprocesszoros kernel, emiatt tele van ilyen fajta lokkokkal, és ezt hozzá kell tudnom férni. Van sok olyan, amit nem nagyon emlegetnék, hozzá tudok férni a virtuális memória kezelésnek a műveleteihez. Tehát olyan nem függvényhívás, hanem egy hát ilyen metaadathoz például, hogy hány page-elésem történt, hányszor nyúltam hozzá a page file-omhoz, a swap device-omon mondjuk, hány page-et mozgattam ki vagy be, amit persze meg lehet konkrétan az operációs rendszer függvényhívásain keresztül is közelíteni, de ahhoz nagyon-nagyon komolyan ismernem kell a forráskódot, és egy ilyen 10-15 mélységű függvényhívás stackben kell tudnom turkálni, amire jobb, hogyha van egy olyan fogyasztó, vagy egy olyan provider, aki elő tudja adni nekem ezt a konkrét információt. Ugyanez a sysinfo-ra, ami a kernelnek az általános statisztikáit adja. Egy adott CPU-n mennyi időt futottunk kernel módban, mennyit user time-ban, user lambben, mennyi wait for IO műveletünk volt, mennyi idle time-unk van, de ehhez hasonló dolgokat. Van egy PID nevű provider, amivel a user lambű programokat tudom elkezdeni instrumentálni konkrétan. Tehát a saját magam által írt program, vagy egy operációs rendszerhez kapcsolódó utility-vel ugyanezt meg tudom csinálni. Annak, anélkül, hogy tudnám a függvényhívásait, adott esetben akár tudom őket instrumentálni. Nyilván ez annak a feltétele, hogy a tisztelt programozó, aki lefordította azt a binárist, az ne strippelje azt a programot, tehát ne vegye ki belőle a függvények neveit, mint debug információt. Ha kiveszi, akkor is látni fogom a függvényeket, de akkor valami fajta enumeráció eredményeképpen 00001-től 1999-ig felsorolódnak nekem a függvények, és nem érek el vele semmit. De ha egy nem strippelt binárison van, akkor látni fogom benne ezeknek a függvényeknek a programozáskor használt neveit például. Meglepő módon az olyan nagy programoknak, mint az Oracle adatbázis kezelő, azok sem strippeltek, tehát abban is lehet látni az egyes függvényeknek a neveit, és innentől kezdve egy Oracle-t tudok belülről nézegetni mondjuk a függvényhívásai szintjén, ami persze kérdés, hogy valakinek előnye vagy hátrány, de egy csomó esetben tud előnyt is jelenteni. Van ugyanilyenünk IO-ra, aztán van a processzeim életciklusához kapcsolódóan egy provider, ami azt mutatja meg, hogy mikor indult egy processzem, mikor állt meg, mikor kapott egy szignált, például, ami szintén nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Ugyanez megvan az ütemezőmre, ezekre vannak itt példáim, de azt majd meglátjuk, hogy ezeket meg fogom tudni mutatni, mert valamiből kifolyólag a VirtualBox-os Solaris Image-em az nem hajlandó elindulni, de meglátjuk, hogy mi lesz, amikor még eljöttem otthonról, kipróbáltam, akkor működött. És hát vannak mindenféle egyéb providerem is, például van lehetőségem arra, hogy én periódikusan lekérdezzek információkat. Erre való ez a profile, meg egy másik függvény, a másik provider, a TIC, ami arra szolgál, hogy én megadok egy időintervallumot, és ebben az időintervallumban mindig generál egy esemény, és például periódikusan ki tudom olvasni a korábban gyűjtött adataimat. Mondjuk egy példa, szeretném azt lemérni, hogy egy adott program, egy adott syscallt, mondjuk a write syscallt, amivel ugye írok diszkre, vagy írhatok hálózati szoketre, hányszor hívja? Mert azt látom, hogy dög lassú a program. Hát lehet, hogy azért lassú, mert rengeteget akar írni. És mit tudom én, nagyon tele van a diszkem, vagy rosszul ír, vagy mind állandóan kiírja a teljes memória tartalmat, amire már volt precedens az életemben, ahelyett, hogy csak a változást írnál ki ez a szerencsétlen, mert a programozó elfelejtette a pointert beállítani, és mindig a buffer legelejére rakta, ahelyett, hogy oda raknál, honnan a változás kiírás történne. Akkor ezt a detrace-szel meg tudom csinálni, mert instrumentálom a write syscallt, aminek a belépési pontját elkapom, egy számlálót megnövelek az akciómban, és innentől kezdve tudom számolni, hogy hányszor hívták meg ezt a syscallt. Na most, ha ezt csak ennyit csinálok, akkor amikor megállítom a details programomat, akkor ki fog írni egy agregált számot, hogy az eltelt x másodpercben volt 596 ezer write hívásom. Az tök jó, de önmagában lehet, hogy azt szeretném látni, mondjuk másodpercenként mennyit hív. Akkor be tudok iktatni egy olyan providert, egy olyan blokkot is a programomban, majd ezt mindjárt látni fogjuk egyébként, hogy hogyan történik meg, ami 5 másodpercenként vagy másodpercenként generál egy eseményt, ami semmi más nem csinál, mint kiírja ennek a számlálónak az értékét, és nullázza a számlálót. Innentől kezdve azt fogom látni, hogy 5 másodpercenként hány write syscallom volt. De ennél sokkal trükkösebb dolgokat is lehet csinálni. Azért, hogy valami fajta változó inicializálást, meg hasonlókat, vagy végső kiíratást lehessen tenni, ezért van egy begin, meg egy end próbom is egyébként. Fizikailag a detrace-nek a működése az valahogy így reprezentálható egy blokkdiagram szempontjából, ahol látjátok, hogy fönt vannak a programjaim, vannak mindenféle operációs rendszer parancsaim ezekben a elliptikus valamikben, amik szintén a detrace-t használják, létezik egy programozói library, van egy kernel modulunk, és alatta itt vannak a providerek, ez a fölépítése. Hogy néznek ki a scriptjeim? Nem teljesen korrekt ez a leírási forma, ami itt szerepel, engedjétek meg nekem a pontyolaságot. De gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy vagy több provideren belüli konkrét, mondjuk úgy, hogy eseményt tudok megnevezni. Ezeket vesszővel elválasztva tetszőleges mennyiséget fel tudok sorolni. Utána tudok mondani egy prédikátumot, amit ilyen perjelek közé kell tenni, tehát ez egy feltétel gyakorlatilag. Majd ezek után tudok egy akciót definiálni, ami kapcsolatzárójel között van. Ez egy dolog lehet, vagy több is akár. Üres is lehet egyébként. És ezekből a blokkokból csinálok egyet vagy többet egy programban. Tehát mondjuk ennek a logikának alapján, ha csinálok egy olyat, hogy syscall, kettős pont, ugye azt említettem, hogy ki lehet hagyni a provider meg a konkrét prób megnevezésénél bizonyos helyeket, tudok egy olyan programot írni, hogy syscall kettős pont entry, ami az összes syscall belépési pontja lesz, és később tudok egy olyat írni, hogy syscall kettős pont return, ami meg az összesnek a kilépési pontja lesz. Hogyha a belépési pontban itt az actionnél elteszem egy timer értékét, ami egy nanoszekundum felbontás, meg a returnnél is elteszem a nanoszekundum felbontású timeremet, és a kettőt kivonom egymásból, akkor ebben a körülbelül 5 soros vagy 2x5 soros scripttel lemértem, hogy nanoszekundum felbontásban mennyi ideig tart a sziszkólomnak a végrehajtása. Ez látszólag egy, mi a francnak érdekel engem, hogy mennyi ideig tart a sziszkól? Azért érdekel, mert hogyha a write, előbb említett write-om, az ahelyett, hogy diszkre írna, ami tulajdonképp gyors, hálózatra ír, és a hálózat szakadozik, és állandóan újra kell transzmitálni, akkor azt fogom látni, nem teljesen jó a példa, de akár láthatom is azt egyébként, hogy 15 másodpercig tart az írás. Hát miért tart az 15 másodpercig, amikor illenék 20-30 nanoszekundum alatt fölírnom, vagy 20-30 millisekundum alatt fölírnom valamit egy diszkre? Ja, rossz helyre írunk, elrontottam a handlert, kijavítsuk ki azt a programot. Mondjuk ez csak egy példa volt. Vannak változóim, ebből egy igazából érdekes dolog van, amit nagyon-nagyon gyakran használunk, ez a nyelvnek egy különleges eleme, ez az úgynevezett asszociatív array, ami olyan, mint a pernek, ki az, aki nem ismeri a pert nagy vonalakban? Hűha. Oké, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan adatstruktúra, aminek több kulcsot is tudok adni, és a kulcsok értékétől függően tudom elpakolni azért a tényleges tartalmat valahova. Ez itt akárhány darab ilyen dolgot tudok adni, tehát ez a példa, ez az array, ez a következő kulcsok szerint fogja tárolni nekem az információmat. Egyfelől egy program, bináris program név, ami az exec-nél változó tartalma, másodszor pedig egy timestamp, ez egy hülye példa egyébként, de akkor is reprezentálja ennek a használatosságát. A timestamp, ami az időbélyegem szerint, ez szerint a két kulcs szerint épít nekem egy adatbázist. Tehát minden bináris programom, aminek eltérő a neve, az egy külön idő, külön slotba fog kerülni, és minden időbélyegem külön slotba fog kerülni gyakorlatilag. Ha kihagyom minden a timestampet, és ezt egyszerűen csak egy kulcsos ilyen hashnek használom, akkor ez arra jó például, hogy az előbbi példa esetében, ami úgy nézett ki, hogy syscall:// entry, ott szét tudjam válogatni a különböző syscallokhoz tartozó időket. Tehát ha definiálok egy ilyen array-t, akkor nem csak egy syscallt konkrétan tudok lemérni, hanem minden syscallomat szétválogatva le tudom mérni, és kapok belőle egy táblázatot, hogy ennek a programnak ez a syscallja ennyi ideig tartott, annak a programnak az a syscallja amennyi ideig tartott. Van egy csomó beépített változom, amit én most itt egyszerűen az időhiányában átugranék, de ezeknek egy jó részét nagyon praktikus használni. Például, ami megmondja azt, hogy mennyi, mi a PID, aztán a timestamp, amiről már eddig volt szó, az exec name, amit az előző példában szerepelt. Ezek nagyon hasznos dolgok, mert nem kell amúgy az operációs rendszerben tárolt adatstruktúrából kivadásznom ezeket az adatokat, amit meg tudok tenni, tehát le tudom kérdezni a processzem teljes process struktúráját, amiben benne van az is, némi profanitással, hogy hányszor ment el WC-re az az adott processzem. De nem kell ezeket kivadásznom, hanem innen ki tudom szedni nagyon-nagyon hamar. És hát ami nagyon fontos, miután egy multiprogramozott környezetről beszélünk, az az, hogy elengedhetetlen szüksége a rendszernek, hogy legyen threadlokális változó. Véletlenül van-e valakinek tipje, hogy miért kell mindenképpen threadlokális változó? Mondjuk, hogyha azt a syscallos példát megint előveszem, ahol két blokkon van a programomban, az első blokk az az entry-t kezeli le, a második blokk a return-t kezeli le. Miért kell mindenképpen valamifajta threadlokális változót is használnom egyébként ahhoz, hogy ez korrektül működjön? Valakinek valami tipp? Nem hiszem el, hogy nem tudjátok. Nyilván mindenki meg van illetődve. Simán előfordulhat egy multiprogramozott környezetben, hogy az egyik programom éppen belép a syscallba, elteszem a timestampet, majd ezek után egy másik, teljesen másik processzem pedig ugyanabból a syscallból kilép. Ezt a kettőt, hogyha nem próbálom meg összeboronálni valahogy, tehát egy threadlokális változót például nem használok, akkor azt fogom látni, hogy beléptünk x-kor, kiléptünk x+2 nanoszekundumkor. Két nanoszekundum alatt mondjuk 3 darab eszemültest tudok végrehajtani, hű de szuper. Nyilván, hogy nem ez történik, valahol beléptem, egy másiknál kiléptem, de nem tudtam összerendelni. Szükségem van egy threadlokális változóra, ami azonosítja az első threademet, aki belépett, És amikor kilépek, akkor a hozzátartozó kilépési időt fogom tudni eltenni. Tudok makrókat használni, ez azért hasznos egyébként, mert parancsorból át tudok emelni paramétereket. Tehát tudok olyan univerzális scriptet írni, ami tetszőleges programomat fogja instrumentálni. Nem, egész biztos, hogy nem lesz időm már ezeket megmutatni, de jó, ott a példában lehetne használni. Mire valók a prédikátumok? Prédikátumok gyakorlatilag feltételek, egyébként nagyon-nagyon triviális feltételek, logikai feltételek, vagy kifejezések. Ha igaz, akkor hajtódik végre az akció, ha nem igaz, akkor nem. Hát az előbbi példát a thread lokális változóval valahogy úgy kéne elképzelni, hogy syscall valami entry, belépés, timestamp-et elteszem, syscall valami return, thread lokális változón van-e? Ha igen, akkor aktuális timestamp-ből kiveszem az eltett timestamp-et, és megkaptam azt az időt, amit ez a thread ténylegesen avval töltött, hogy ebben a syscallban dolgozott. Általában az akciókról, hogy mi az, amit tudok csinálni, rendkívül minimális, amit tudok csinálni. Információt tudok rögzíteni, el tudok tenni számlálókat, vagy ki tudok iratni valamit. Van arra is lehetőség egyébként ritkán, hogy információt változtassak meg. Érthetően ez az, amikor valakinek kalapácsot adok a kezébe, azt aztán az illető óriásit rácsap a saját ujjára. Ebben nagyon nagy gáz dolgokat lehet csinálni, de van rá lehetőség. Megint mondom, nem lesz rá idő, de ha esetleg valaki utána itt marad, akkor kint, nem tudom, hogy a terem foglalt lesz-e utána valaki. Ha valakit érdekel, akkor kint leülünk és a laptopon meg fogom tudni mutatni. Persze, ha nincs órátok még további, akkor. Tudok műveleteket végezni változókkal, viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy floating point aritmetikám nincs. Van-e valakinek valami fajta elképzelése arról, hogy miért nem használunk floating point aritmetikát? Két indokot is lehet egyébként mondani. Mind a kettő jó és elfogadható. Tipp? Lassú? Igen, miért lassú? De miért lassítaná be? Van lebegőpontos kóprocesszorunk szinte mindenhol. Egyébként jó felé kezded el keresni a valódi indokot, de ezt is akár el lehet fogadni egyébként. Hát lenne rá szükség, mert hogyha én a nanoszekundumban kifejezett értékeket ki akarok iratni, akkor vagy kiíratom nanoszekundumba, vagy ha elkezdem osztani, akkor egy integer osztással a kerekítésemnek ugye gyakorlatilag lőttek. Tehát pontatlan eredményt fogok kapni, ha a nanoszekundum felbontású számlálóból millisekundumra átmegyek. Kérdés, hogy számít-e ez a pontosság, vagy sem, de egyébként közel, tehát ez is egyfajta jóvász, igazából nincs is feltétlenül rá szükség. Az egyik legnagyobb probléma egyébként, ha senki többet harmadszor, akkor az egyik legnagyobb probléma az, hogy a lebegőpontos aritmetikában van egy csomó nem definiált állapotom, aminek a lekezelése az már amúgy is ezek a not a number típusú dolgok, hogyha valaki a floating point aritmetikához egy picit konyít, akkor tudja, hogy mi, ha nem, akkor megörüljön neki. Tehát van egy csomó olyan szituáció, ahol nekem szoftveres segítségre van szükségem ahhoz, hogy értelmezni tudjam az eredményt. Most ez már amúgy is a kernelben történik, akkor még arra a kernelbe belerakni, és ezért mondom, hogy tulajdonképp jó volt a lassú válasz, mert ezeknek a szituációknak a lekezelése az fölöslegesen bonyolítaná. Mi van, ha egy számot elosztok egy not a number-rel? Mi van, hogyha kilógok a tartományomból? Mi van, hogyha alulcsordulok? Mi van, ha túlcsordulok? Az integernél meg azt mondom, hogy túlcsordultam, a kutyát nem érdekli. Old meg. Számábrázolásilag nem lesz probléma, nem számít, de a floating point aritmetikán ez gondot jelentett. Tehát ezért nincs. És nincsenek elágazásaim, és nincsenek ciklusaim sem a D3S-ben. Megint csak esetleg van-e valakinek tippje, hogy miért. Senki? Hát, hogyha tudok ciklus szervezni, akkor tudok végtelen ciklus csinálni. A kernelben a végtelen ciklus az annyi, hogy tök jó, enyém az egész számítógép, kedves felhasználó, te pedig menjél haza leginkább is, és nézd a tévét. Tehát nyilvánvalóan ez nem megengedhető, ilyet egyébként programozási hibában is lazán lehet csinálni. Azt nem mondom, hogy naponta csinálok egy végtelen ciklust én is, de ha programozni szoktam, azért előfordul, hogy csinálok végtelen ciklust. Az elágazással is tudok végtelen ciklust csinálni. Tehát egy if feltételből tudok olyat csinálni, ami végtelenségig fog futni. Gyakorlatilag. Mi az, amit tudok? Aritmetikai műveletek, logikai műveletek, komparálni tudok, és van egy feltételes kifejezésem, tehát azt az if-et mégiscsak megkerültük valahogy, de ez egy ugye azonnal kiértékelődő a dolog, ami alapján nincs de-nelze ágam. Ez gyakorlatilag egy változó értékadással tud redukálódni. Ugye ha i nulla, akkor x értéke 0 lesz, ha i nem nulla, akkor nem 0 lesz az értéke, ez gyakorlatilag ennyi. Ami sokkal izgalmasabb, és ebben lehet jópofa dolgokat mutatni, mert erre mindjárt mondok is egy példát, azok a destruktív akciók, tehát amikor én szánt szándékkal el akarok rontani valamit. Jó mérnök az tud rontópál is lenni, a első dolgom nekem is az volt, hogy ezt kipróbáltam, hogy hogy működik. Tudok nagyon durva dolgokat is csinálni, le tudok állítani egy processzt, akár kernelpánikot is tudok csinálni, de nem ez az igazán izgalmas, hanem ami hasznos is, és tényleg hasznos, az az a két függvényem, ez a copyout, meg a copyout string, ami arra használható, hogy én egy memóriában lévő területre visszaírjak valamit. Most képzeljétek el azt a szituációt, amit egyébként senki nem használ ki, hogy van egy programom, ami egy licensz kulcsot kér. Nincs licensz kulcsom, függvény visszaadja, vagy rossz a licensz kulcsom, függvény visszaadja, hogy túlnót. Ha van ditrészem, akkor megkeresem azt a függvényt, és tök mindegy, hogy mit adok neki, mert instrumentálom a return-jét, tehát a kilépési pontját, és ott az addigi nulla helyett beleírok egy egyest, hogy az mit tudom én, jó volt a licensz kulcs. Innentől kezdve egy 5 soros detail scripttel megoldottam ezt a problémát, nyilván, hogy erre nem szabad használni. De mondok egy másik példát, ami viszont előkerült már az én életem kérdés. Igen? Hát, ez sehonnan, mert ez a Solaris operációs rendszernek a része, tehát ehhez kell az oprendszer is. De ha van egy Solarisod, akkor azon ezt meg tudod csinálni. Egyébként azt mindenkinek javaslom, hogy az Oracle-nak a weboldalán keresztül a Solaris 10-hez is ingyen hozzá lehet férni, meg a folyamatban lévő 11-es Open Solarishoz is, ami még több mindent tud. Érdemes vele kísérletezni. Én is be tudnám mutatni, hogyha a vacak virtual boxba hajlandó lenne grafikusan elindulni szegény, de ezt valószínűleg ki kell, hogy hagyjam most már. De ami élő példa, valaki írt egy programot 10 évvel ezelőtt, ami leellenőrzi az operációs rendszer verzióját. És ez a Solarisnál úgy működik, hogy van egy számom, ami az 5-ös, utána egy pontom, és utána egy alverzió. Ez az elmúlt 18 évben így nézett ki. 19 évben nem igaz, mert akkor az első szám 4-es volt. De 18 éve az első számunk, a major verzió az 5-ös. Az utána a következő szám, az meg folyamatosan szigorúan monoton nőtt, egy kivételt eltekintve, ami szintén egyébként jópofa problémákat okozott, de ezt most hagyjuk inkább. Szigorúan monoton nő, és 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, stb. Lett. Most a programozó 5 évvel ezelőtt álmába föl sem merült, hogy 5.10-es operációs rendszer lesz. Tehát úgy gondolta, hogy megnézi a második karak, második operációs, minor verziót leíró stringnek, mert ez egy string formátumban tárolódik, az első karakterét, ha az 4-nél nagyobb, akkor tök jó, mert akkor olyan operációs rendszer verzió van, ami működik a dolog. Ha az 4-nél kisebb, akkor azt mondja, hogy túl régi az operációs rendszer, kedves felhasználó, tessék upgrade-elni. A 10-es Solarison azt fogja látni, hogy 1-es szám van azon a karakterhelyen, számára nem jó. Programozó szerencsétlen már 5 éve nem dolgozik annál a cégnél, ahol ezt a programot írta, azt se tudjuk, hogy ki írta, a cég is megszűnt. A programot nekem futtatni kell mindenképpen, az új hardware viszont már csak a 10-es Solaris támogatja. Mit csinálnak? Nyilván a triviális megoldás a káromkodás, utána a szentségelés, a gépföldhöz csapkodása, csak a problémát egyik sem oldja meg sajnos. Ilyenkor jön a rendszergazdák, azt mondja, hogy ha semmi probléma, írunk egy 5-soros detail scriptet, ami annyit csinál, hogy megvizsgálja, hogy az adott processzem hívja-e azt a syscallt, ami lekérdezi az operációs rendszer verziószámát, és visszaadjuk, nem azt adjuk vissza, hogy 10, hanem azt adjuk vissza, hogy 9. És innentől kezdve a programom jól fog működni. És megoldottam egy problémát, ami egyébként nagyon-nagyon gyakran előfordulhat, hogy meg kell oldanom. Tehát ezt a technológiát korrektül lehet arra is használni, hogy én egy nagyon régi programnak a semmiféle információval nem rendelkező szituációját mégis orvosoljam, és félig hack megoldás ugyan, de a program tökéletesen fog működni, mert egyébként a Solaris többé-kevésbé ebben az ötös verzióban tartotta a bináris kompatibilitását, tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy az a program, amit lefordítottak valamikor egy 5.0-án, az majd a jövőre megjelenő, vagy az idén, az év végén megjelenő 5.11-esben is korrektül kell, hogy működjön, de előfordulhatnak, hogy vannak trükkök azért, de például erre tök jól használható. Arról már nem is beszélek, hogy például ebben a trükkel, és ezt szoktam általában demonstrálni, nagyon-nagyon gyorsan lehet operációs rendszert fejleszteni. Mert azt mondom, hogy átírom ennek a egyébként Unix name, uname Cisco-nak a visszatérési értékét, és nem 10-et fog vissza, mindentől kezdve, hanem 11-et mindenkinek, és már is ugrott egy verziót az operációs rendszeren. Persze ezt a trükköt egyébként még akár biztonsági védelmi dolgokra is lehet használni. Sőt, hogyha valaki ügyes, akkor ezzel a technológiával egyébként hibainjekciót is lehet csinálni. És ez mondjuk nem a kernelnél hasznos, de a felhasználói programoknál nem rossz, amikor az ember nem tudja, egyszerűen egy olyan bonyolult döntési fája van a programnak, hogy nem tudok minden ágra végigmenni, vagy nem tudom előállítani azt a hiba jelenséget, vagy nagyon nehéz előállítanom azt a hiba jelenséget, amivel egy ágat le kell, hogy tudjak kezelni. Itt a DTS a megoldás arra, hogy előállítsam azt a hiba kimenetet, egy függvény visszatérés értékén, amit a valóságban egy élő környezetben esetleg nem is tudnék reprodukálni, mert ki kéne húznom egy diszket, meg el kéne vágnom a hálózati kábelt, meg mit tenni, még milyen durva dolgokat kéne csinálnom. Azt itt ebben a destruktív akcióval létre tudom hozni, és ki tudom tesztelni, hogy a programomnak az az ága korrektül működik-e, anélkül, hogy a hibát ténylegesen előállítanám. Tehát még a fejlesztő kezében, és négy sort kell írnom hozzá, még a fejlesztő kezében is egy óriási lehetőséget ad arra, hogy a programja jól működjenek, és minden oldalágon ne legyenek tesztelve korrektül. Van még nagyon jó pofa dolog, amit tud a D-Trace, ezt úgy hívják, hogy agregáció, ami például ilyen függvények a számolás, vagy az átlagképzés, vagy a maximum-minimum, amihez nem kell a függvény előéletét úgymond tudnom, ahhoz, hogy a következő értékét a halmaznak a bővülésével ki tudjam számolni. És ezzel a technológiával tudok például kvantálni. Van arra lehetőségem, hogy mérjem például egy Cisco-nak az idejét, de önmagában, ha 5 másodpercenként kírom az átlag értékeket, akkor az megint nekem nem feltétlenül egy jó megoldás, mert nem látom azt a párat, ami kilóg. Megint csak, hogyha a Wright Cisco-ról beszélünk, az egy univerzálisan jó példa, ezt a Cisco-t használom akkor, amikor hálózatba írok, vagy amikor file-ba írok, akkor is, mert van egy handlerem, egy deszkriptorom, és az írás valójában arra történik, és majd az operációs rendszer valahol ott a mélyében megoldja, hogy eldőljön, hogy hova is kell írni a valójában. De a Wright-ot, amikor meghívom, mint Cisco-t, akkor ott nem tudom eldönteni, hogy melyik deszkriptorra írok. Azt ki kell vennem a függvény argumentumából, hogyan válogassam szét őket, persze. És akkor innen jön a jó ötlet, hogy tudok egy olyan agregációt csinálni, ami a különböző file deszkriptorokra történő írásoknak az idejét kvantálja nekem, és akkor látom azt, hogy az ötös deszkriptorra a műveleteim nagy része az végrehajtódik 50 millisekundum alatt, de néhány van, ami nagyon-nagyon sokáig tart. És látni fogok egy eloszlási görbét, amiből rögtön föl tudom tenni a szekerést, hogy miért fordulhatott ez elő. Ugyanezt meg tudom tenni, ha egyszerűen csak a Wright Cisco darabszámát egy ilyen agregációba gyűjtöm, és ott látom a histogramot, hogy az egyes deszkriptoron ennyi volt, az ötös deszkriptorra annyi írásot, miért írok az ötös deszkriptorra annyit. Megint egy nagyon jó példa, amikor először elkezdtem a D-Trace-szel játszani és próbálgatni, az egy desktop szalos gépen volt, és miután én nagyon imádom a zenét, fönn volt a CD lejátszó, természetesen közben zenét hallgattam, és nézegettem, na, ki írogat, mit csinál, semmi program igazából nem futott a gépen, na, ki mit csinál? Hűha, elképesztő mennyiségű írásművelet van. Ki ír, mit ír, mi ír? A CD lejátszó ír. CD lejátszó hova a francba tud írni? Tehát nem írható a fix audio CD-m, ami nem írható, és a CD lejátszó se tud írni, az mit a bánatot írhat? És akkor megnéztem, csináltam egy Cisco statisztikát, megnéztem, hogy milyen deszkriptoroktól írogat, konstatáltam, hogy egy 27-es deszkriptor, és aztán megnéztem, hogy mi a 27-es deszkriptor. A 27-es deszkriptor kérem szépen egy socket volt. A CD lejátszó a hálózatra írogatott, mert ő annyira okos, hogy megpróbálta az interneten lévő CDDB adatbázisból lekérdezni azt, hogy ez a konkrét CD milyen számokat tartalmaz, ki a szerzője, mi a címe, stb. Miután a gép nem volt hálózatba kötve, nyilvánvalóan semmi nem történt. És én nem láttam az eredményt, hiszen továbbra is csak azt láttam, hogy track 1, track 2, track 3, stb. De ő írogatott. A dolog logikus valahol, de a DTS nélkül viszonylag nehezen jöttem volna rá, hogy a CD lejátszóban az, aki a hálózati szoketemre írogat együtt. Aggregációkat tudok normalizálni, de ezt ugorjuk át. Van egy jópofa technológia egyébként. Mi van akkor, ha nem tudom, hogy merre felé keressem a hibámat? Ez egy nagyon gyakori probléma sajnos. Általában nem tudom. Tudok, lehetőségem van a DTS-ben, hogy olyan skripteket írjak, amelyek ilyen úgynevezett spekulatív követést jelentenek. Tehát akkor és csak akkor tartom meg a begyűjtött adatokat, hogyha valami feltételem tényleg teljesül. Magyarul, ha egy írási műveletem hibára fut, csak akkor vagyok rá kíváncsi, hogy melyik deszkriptor volt az, meg mennyi ideig tartott, meg mi volt a hibakód. Ha az írási műveletem sikeres, akkor nem érdekel, azokat az adatokat nekem eszébe ne jusson gyűjteni, mert úgyis annyi van belőle, hogy a végére sem érnék. Tehát például ezt meg tudom csinálni a spekulatív követéssel, de ennél még durvábbat tudok csinálni, tudok úgynevezett anonim követést csinálni, amire például az operációs rendszer bootolása során lehet szükségem. Arra is jó a DTrace, hogy a kernel bootolását meg tudjam nézni. Amikor a DTrace kernel modulon már bent van, ő viszonylag hamar bent van, akkor onnantól kezdve a kernelnek a működését bootolás állapotában is tudom gyűjteni például. Ami megint csak az operációs rendszer fejlesztőt, ami nyilván kevés itt a teremben, de egy elképesztően hasznos dolog. De ha valakinek véletlenül csak device drivert kell írnia, ami azért gyakrabban előfordul, hat, ott is egy elképesztő jó technológiai megoldást tud lenni, hogy menet közben tudom nézni, hogy mi történik, és onnan tudok begyűjteni adatokat. Néhány szó arról egyébként, hogy hogy működik ez a dolog. A kernelbe való belépést, egyébként ez technológiailag egy érdekes dolog, tehát inkább csak ezért mondom el, azt a függvény első utasítását, ami az entry-nél történik, azt a DTS keretrendszer, vagy az adott provider, attól függ éppen, hogy mikor ki, lecseréli egy olyan assembly utasítás, hogy branch always. Ez Sparknál történik, X86-nál egy jumpra cserélődik le, ami annyit jelent, hogy elugrunk valahova. A jó az az, hogy miután úgyis a kernelben vagyunk, ezért az egész address space-ünket látjuk, és bárhova el tudunk ugrani könnyedén. Tehát bele tudok ugrani a DTS modulomba, hogy magyarul, amikor a kernel függvényt éppen, hogy elérjük, meghívjuk, a processzor elkezdi az első utasítást végrehajtani, az első utasítás már is beleugraszt minket a DTS kernel moduljába, ami annyit jelent, hogy pontosan azt a pontot kaptam el, amikor még semmi nem történik abban a függvényben. Hát, ha akkor kérek egy timestampet, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy az az első utasítást megelőző időpontot fogja rögzíteni. Kilépésnél ugyanez a helyzet, ott az utolsót cseréljük le, az utolsó utasítást cseréljük le egy branch-re. Na most, a belépési pontnál mi történik, és ez technológiailag egyébként azért szerintem elég izgalmas. Miután végrehajtottuk azt az akciót, amit a DTS scripten mondott, utána van egy nagyon fontos feladatom, még mielőtt visszatérnék. Az az utasítás, amit én kivettem, azt végre kell hajtanom, mert különben nem lesz korrekt a programomnak, a függvényemnek a működése. Tehát azt ott végrehajtjuk, és utána térünk vissza. A kilépési pontnál, ugye az utolsó utasítást lecseréltük egy ugrásra, beugrottunk a kernel modulba, ott azt az utasítást, amit elvettem, azt végre kell hajtanom, és csak utána vagyok biztos abban, hogy tényleg minden végrehajtódott, utána tudok műveleteket végezni, utána tudom lekérdezni mondjuk a timestampemet, és akkor tudom kivonni egymásból a kettőt, és így tudom megkapni a tényleges pontos végrehajtási időt. Egy picit csalok, mert nyilvánvalóan beleraktam két új utasítást, vagy egy új utasítást adott esetben. Tehát van benne egy extra jumpom, aminek van valamennyi ideje. De azt a gigahertzes CPU-knál azt a néhány nanoszekundumot, azt valószínűleg elég jól begyelhető, ami egy utasításnyi problémát jelent. User processzekre instrumentálása tökéletesen ugyanígy történik, csak ott van egy nagyon nagy különbségem. Miután a user processzem userlandben fut, ugrással, egy egyszerű jumppal nem tudok beleugrani a kernelbe. Az nem tud működni úgy. ahhoz nekem egy trepen keresztül kell átjutnom a kernelbe, tehát ez egy bonyolultabb technológia, több fizikai utasítást kell onnan kivennem, és itt most igazából azt érzékeltek, hogy akik ezt tervezték annak idején, azoknak nem túlzottan egyszerű problémát kellett megoldani, hogy a memóriában lévő programok utasításait kivegyék, eltárolják, elrakosgassák, lecseréljék valamire, de ez egy nagyon-nagyon szépen és nagyon precízen kivitelezhető dolog. A Cisco-lok, miután azok trepeken, vagy mondjuk hogy interaptokon keresztül hívódnak meg, ott rendkívül egyszerű megoldást tudunk csinálni, mert egyszerűen azt a Cisco-t kicseréljük egy másikra. Tehát ő nem oda fog mutatni, ahova neki kéne mutatnia, hanem bemutat a DTS providerünkbe, és onnantól kezdve a Cisco-lokat is megfogta. És hát innentől kéne példákat mutatnom. Az időm egyébként elfogyott, most azt tudom megtenni, hogy megnézem, hogy a virt... és van! Oké. Akkor a következő a kérdés, hogy van még 12 percem, kettőig. Addig elméletileg nem kezdődik újabb előadás, nem tudom, hogy utánunk van-e bárki. Addig tudok mutatni pár dolgot, hogyha nem jön utánunk senki, akkor még tudok mutatni. Akit nem érdekel, az nyilván majd a tanárunkat megkérdezi, de én nem zavarom, vagy engem nem zavar, ha elmennek. Aki akar, az marad. Ha a terem megfoglalt és van olyan érdeklődő, aki szeretne látni pár jó pofa dolgot, akkor kint le tudunk ülni, és még a laptopon tudok mutatni dolgokat. De most akkor arra a 12 percre még itt leülök, és akkor elkezdek gépelni. Hát én útként fogok belépni. Biztonsággal nem törődünk. És egy kicsit türelmet kérek, ameddig kapok egy terminált. És akkor rögtön fogok tudni mutatni pár példát, megpróbálom úgy összehúzni, hogy ebbe a hátralévő 10 percbe beleférjen. A probléma azért nem Solarisról történt ez az egész előadás, mert a Solarisnak a videó driverével akadnak problémák, és elképesztő csúnya lett volna a kivetítés. Így ezért választottam azt a megoldást, hogy egy Windows plusz egy VirtualBox, amiben itt futam. Solarisról. Na, azt mondja, hogy csinálunk egy bast. Ki az, aki Linuxos? Ja, egyrészt mennyire látható a konzol? Jó. Semmi más nem fogtok látni, csak konzolt. A DTS-hez érthetően nincsen grafikus felület. Illetve ez nem teljesen igaz, de gyakorlatilag nincsen. Ha valaki véletlenül Shell-ben nem annyira jártas, akkor attól elnézést kérek. Na, az első használható script, itt látjátok, hogy elég sok scriptet bekészítve. Igazából ez, ami most másfél órában összevonva, ez kétszer másfél órányi előadási anyag tulajdonképp. Tehát annyiból főzünk, amennyik van, vagy amink van. Úgyhogy megnézzük, hogy ez a sys1.ds pontosan micsoda. Azt látjátok, hogy ez egy rendkívül egyszerű kis script. Az első sora az a DTS programot jelenti, tehát ahonnan, aki valójában ezt a scriptet le fogja futtatni. A -s kapcsoló csak annyit jelent, hogy az összes további bemenetet legyen szíves scriptként tekinteni a program. A hashmarkok nyilvánvalóan a kommenteket jelzik. A DTS lehetővé teszi azt, hogy a scriptjeimben pragmákat csináljak, és ez az option quiet, ez annyit jelent, hogy bármennyire is akarsz, kedves DTS, kiírni a képernyőre akármit is, ameddig programozottan azt nem mondják neked, hogy kiírhatsz, addig ne írják semmit. Ezek után, ha valaki merően ránéz erre a négy sorra, akkor azt látja, hogy nincs benne kiíratás. Akkor mit fog ez a program kiírni? A DTS-nek az egyik mellékhatása az, hogyha én bármi adatot begyűjtök, és azt közvetlen módon nem íratom ki, akkor amikor a DTS programom leállt, tehát nyomtam neki egy Ctrl-C-t, akkor ezeket az adatokat ki fogja írni nekem. Úgyhogy ezért nem láttok itt közvetlenül kiíratást, ez egy melléktermék, de egy nagyon hasznos dolog, mert igazából nem kell a kiíratással foglalkoznom. Mi történik itt? A Cisco providert fogom használni, és a belépési pontokat instrumentálom. Mit csinálok? Itt van egy hash-em, ez a CNT, ami a count-nak a rövidítése, egy ilyen hash-em, aminek két kulcsa van, az egyik az exec name, tehát a bináris programjaimnak a neve, a másik pedig a probe func, ami annak a függvénynek a neve, ami kiváltotta ezt az akciót, tehát magyarul ez a konkrét Cisco-nak lesz a neve. Ez ugye lehetővé teszi azt, hogy ebbe a helyzetbe, én szétválogassam programnév és Cisco szerint a különböző dolgokat, és mit csinálunk? Egy egyszerű számolást végzünk el, tehát leszámoljuk, hogy az adott program az adott Cisco-t hányszor hívja, addig a pillanatig, ameddig Ctrl-C-t nem fogok nyomni. Hát, hogyha ezt lefuttatjuk, akkor azt látjuk, hogy nem látunk semmit, ami egyébként üzemszerű. A kurzorom ott villog, a képernyőn nem látok semmit, és most már eltelt elég idő ahhoz, hogy nyomjak egy Ctrl-C-t, és itt már is látjuk azt, hogy hát elég ronda módon, de kiíratódik, hogy sok minden van. Az első oszlopom a programomat mutatja, a binárist, ahol látjuk azt, hogy a D-Trace saját maga is bekerült ebbe a listába. Itt van az F-stat, ami a syscall-on, ugye ez a fájlokhoz kötődő statisztikai kérdés. De van itt memória map, hívok itt ütemezőt, van itt szignálom, van itt kiíratásom egyébként. És aztán látjuk azt, hogy még az amúgy grafikus felülethez tartozó például Gnome Power Manager hív időzítőt, meg write-ot, meg látunk mindenféle name service cache démont, aki mindenféle barbaságokat csinál. Fut egy sendmailem is, azt is látom, hogy ő meg pollog. És hát mindenfélét látom. Még van itt e-screensaver, stb. Hát ez ott a pár másodperc alatt látom, hogy ki mennyit hívott, sőt, azt is látjuk, hogy egyébként ez a syscall-ok darabszámával van sorba rendezve, szigorúan monoton növekvően, és látom azt, hogy van egy Java processzem, aki ez alatt a néhány másodperc alatt hívott 220 darab pollot. Ha ez itt write lenne, vagy read, vagy bármi más, akkor elkezdenék gondolkodni, hogy mi a kutyafüle történik itt. Miért írogat ő itt ennyit, vagy miért olvasgat ő itt ennyit. Hát ugye ennek az egyszerű scriptnek a lefuttatásával vettem észre azt, hogy a CD player írogat az önmennyiséget. Na, ha egy picit tovább megyünk, akkor ezt a scriptet én el tudom kezdeni okosítani, és az első lépésem az, hogy föl tudom okosítani arra, hogy egy élvezhető, normális kiíratásom legyen, amihez az elejét nem változtattam meg a scriptemnek, csak a végét beraktam egy endet, ami ugye a D-Trace program leállása utáni pillanat, amikor, most hogy a printál micsoda pontosan, az ne érdekeljen momentán senkit, ki fogom iratni ennek a hash-nek az értékét, ennek az aggregációnak az értékét, és hogyha ezt lefuttatom, akkor ugye ugyanúgy nem látunk semmit, egész addig, ameddig Ctrl-C-t nem nyomunk, és innen már is egy sokkal barátságosabb kiírás látszott, amiben látom azt, hogy a hogy az SVC ADM nevű programom a getpid syscall-t 259-szer hívta ez alatt a néhány másodperc alatt. Tudok még tovább menni, tudom ezt a scriptet okosítani még tovább. Meg tudom azt csinálni, hogy periódikus legyen a kiíratás, tehát 5 másodpercenként szeretném azt látni, hogy ki mennyi syscall-t hívott. Melyik program miből mennyit hívott. Ehhez egyébként 5 másodpercenként el kell törölnöm az adataimat, hogy ne az utolsó, ne teljes időt lássam, hanem mindig csak egy 5 másodperces szeletet, és erre való itt ez a trunk nevű függvény, ami az adott aggregációmat, annak a hosszát nullára veszi, tehát magyarul mindent kitörlünk belőle, nem lesz benne adat. Ha ezt lefuttatjuk, akkor hát egy kis idő eltelik, ameddig inicializálódik maga a függvény, és aztán 5 másodpercenként hirtelen el is kezdenek itt megjelenni. Kicsi a terminál, illetve a betűméret nagy, és itt látjuk, hogy sorba jönnek a számok, és ezek nem egyre szigorúan nőnek, hanem mindig az 5 másodperci értéket mutatják. Kivéve látják azt, hogy azt a GNOME terminálnak a syscall-ja ott hirtelen egy iszonyatos nagy szám lett. Ez egyszerűen azért volt, mert én itt föl lemozgattam ezt a kurzort, és emiatt látjátok, hogy ő, ugye a GNOME terminál is az írás-olvasást használja, kénytelen azt használni, mi más tudna használni. Rögtön látom a darabszámokat itt a képernyőn. Utolsó előtti példa, hogy a kettőt körülbelül be tudjuk fejezni, az a mondjuk a 4-es, nem, helyett az 5-ös, helyett. Ja igen, tudom már, a read-write 1 legyen az. Legalábbis remélem, hogy az volt az. Igen. Ez egy egyszerű példa arra, hogy Hogyan mérjek időt? Nanoszekundon felbontással időt. Ezt említettem is ugye szóban. A Cisco-nak a read függvényét, függvénynek a belépési pontját célzom meg. És itt egy thread lokális változót definiálok, ezt a THR-t, amiben elteszem a timestamp-et, vagyis a belépéskori időbélyegemet nanoszekundon felbontásra. Majd a kilépésnél a prédikátumként ezt a változót használom, amit elfelejtettem itt mondani, hogy amennyiben én egy ilyen threadlokális változót használok, ha annak az értéke nulla, akkor az logikai nem megfelel meg. Ha annak az értéke nullától eltér, tehát benne van egy timestamp, egy időbélyeg, akkor az rögtön igenné válik. Ezáltal az időbélyegemet fel tudom használni arra, hogy a be- és a kilépési pontomat párba állítsam. Mert ha van időbélyegem, akkor tudom, hogy volt belépési pontom. Ha nincs időbélyegem, akkor viszont nem kell ebben foglalkoznom. Ez azért fontos, mert amikor elindul a programom, előfordulhat, hogy rögtön lesznek olyan Cisco-jaim, akik a read return-re triggerelni fognak, hiszen az operációs rendszer menet közben dolgozott, és voltak Cisco-jaim, akik épp most akarnak kilépni. De azoknak az adatai számomra érdektelnek, mert ha nincs belépési időm, akkor a kutyát nem érdekli a kilépési időm. Tehát erre felhasználom ezt a threadlokális változót, itt definiálok egy olyan airtime nevű aggregációt, amit az execnamevel, tehát a programom nevével fogok szétválogatni, és ide kvantálva, tehát egy szép histogramot szeretnék látni, beteszem a timestamp, vagyis az aktuális időbélyegem mínusz az elrakott belépési pont időbélyegét, ami ugye pontosan a be- és a kilépési idő különbsége nanoszekundumokban. Majd ezek után ezt a threadlokális változót szépen eltörlöm. Ugyanezt megcsinálom a write-tal is, és végül 2 másodpercenként elkezdek kiíratni értékeket. Most, hogyha ezt lefuttatom, akkor azt fogjuk látni, hogy program szinten szétválogatva már itt lesznek is a gyönyörű histogramjaim, és nem meglepő módon részben a DTrace, részben pedig a GNOME terminálnak az adatait fogom itt látni valamifajta elosztásban. Na most ezt tudom felhasználni arra, hogy elkezdjek egy adott programról információkat gyűjteni. Hogy miért van az, hogy ez a program dög lassú? Ja, hát azért, mert látom, hogy itt van olyan write-om, ami itt millisekundumokban valahol az 1 millió, vagy nanoszekundumokban az 1 millió tájékán van, ami ugye gyors fejszámolás után is a millisekundum tartományba esik valahova. És az miért van ott? Innentől kezdve tudnám eljátszani azt, amit mondtam, hogy megnézzük a deszkriptorokat, melyik deszkriptor az, amire konkrétan ez az írás történik, stb. És akkor az utolsó példa, az a destruktív példa, ez egy nagyon-nagyon rövid dolog. Megfogom az uname, ez a Unix name nevű Cisco-nak a belépési pontját, és elrakom a nullás argumentumát. Ezt így nem lehet tudni, de meg kell nézni, hogy ez a Cisco pontosan mi, erre van a onpage, és az ember ott konstatálja, hogy az argument, a nullás argumentum az, amivel meghívom a függvényt, az az a pointer, ahova ő berakja string formájában, tehát szövegesen az operációs rendszer jellemzőit. Ha itt Unix-ban kiadom ezt a parancsot, egyébként ennek létezik egy parancsa, akkor látjátok, hogy az fog szerepelni, hogy SunOS, az az operációs rendszer neve, az unknown a hostnév, az 5.11 az operációs rendszer verziószáma, architektúra, build név, csomó minden információ itt van. Amit még a manpage-ben el tudok olvasni, az az, hogy az a pointer, ahova mutat, ez az R0, ahova mutat, az valójában egy string tömb, ami 256 elemű stringek sorozata, ahol minden egyes ilyen kiíratandó információ, az egy fix hosszúságú 256 elemű string gyakorlatilag. És én meg olyan elképesztő gonosz vagyok, hogy egyrészt át akarom nevezni ezt az operációs rendszeremet, másrészt rögtön verziót is szeretnék váltani, és miután Ericnek hívnak, és elképesztő módon egoista vagyok, ezért SolarX-nek akarom nevezni. Úgyhogy ezért a manpage felhasználásával egyébként kiderítettem azt, hogy a második, a harmadik pontom, azaz, ami az operációs rendszer verzióját mutatja, vagyis az 5.11, és az első, azaz, ami az operációs rendszer nevét jelzi. Most itt elindítom ezt a kiváló programot, nem látok semmit, ami korrekt is, hiszen nincs mit kiírni, és nyitok egy új tabot, és itt kiadom az uname-a parancsot, és döbbenetes módon azt látjuk, amit vártunk, innentől kezdve ez nem SunOS, hanem SolarX, és nem 5.11, hanem 5.12. Csak azért, hogy demonstráljam, hogy nem trükközünk, programot megállítjuk, mondom, megállítjuk, majd kiadunk ugyanebben az ablakban egy, mondjuk a másik ablakban nincs. Egyet, és így visszalátod minden. Hát ez volt egy kis illusztráció, ennél sokkal több mindent tudok mutatni, akit érdekel esetleg, azzal kint szívesen beszélgetek még, és akkor így befejeztük az előadást, az idő is nagyjából letelt. Köszönöm szépen a figyelmet!